Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója a PwC Magyarország, a világ vezető tanácsadó hálózatának magyarországi tagja. www.pwc.hu és az Erste Bank. Számít, kit választ.
Folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja, a napi.hu, a portfólió.hu és az Erste Bank szakértőinek közreműködésével. A hátralévő negyed órában beszélünk arról, hogy hogyan fejlődött a magyar tőzsde az elmúlt 10 évben. Foglalkozunk majd az árfolyamokkal, és tőzsdei szakértőinket is kapcsoljuk.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
6-7 korábban privatizált közműcég visszavásárlásáról, állami kézbevételéről tárgyal a kormány, közölte Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádiónak adott nyilatkozatában Király István Dániel összeállítása.
A második rezsicsökkentés után januárban vizsgálja felül a kormány, hogy a 20%-os csökkentést követően van-e még lehetőség újabb lépésekre, mondta a Kossuth Rádió reggeli műsorában Orbán Viktor miniszterelnök.
20-30% közötti árcsökkentés lehetséges abban az esetben, hogyha a rezsiszolgáltatásban profitot szerző cégek profitját visszaszorítjuk, vagy a nulla szinthez közelítjük. Úgy láttuk, 10% még biztosan van a rendszer. Most majd meglátjuk január 1-től ismét, hogy milyen számokat mutatnak a energiaszektorban és a rezsiszektorban dolgozó vállalkozások, és utána dönthetünk arról, hogy hogyan tovább.
Idén is folytatódik a szociális tűzifa program. A tavalyi összeg dupláját, 2 milliárd forintot fordítanak a rászorulók tűzifa ellátására, mondta a kormányfő.
Hasonló rendszerben fogunk majd gondolkodni a szénről. A szén egyébként is egy olyan ügy Magyarországon, amire a legtöbben csak legyintenek és leírják, mint iparágat. Én azonban a szénbányászatot, a szénkitermelést a jövő szempontjából fontos területnek tartva, és én szeretném is, ha legalább a szociális szénnel való ellátást biztosító újabb, kisebb bányák nyílnának meg. Erről tárgyalások zajlanak. Készülődünk itt is egy váratlan tetre.
A kormány a tűzifára és a szénre is szeretné kiterjeszteni a rezsicsökkentést, mondta Orbán Viktor. A kabinet közben megkezdte annak a törvénynek az előkészítését, amely lehetőséget ad a közműcégek non-profit vállalkozását ételére. A miniszterelnök arról is beszélt, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal feladata most, hogy összegyűjtse a hazai közműellátás üzleti adatait, a nyereségtől a kivitt összegeken át a fenntartásra és fejlesztésre fordított pénzekig. Ezt követően készülhet el végleges formában a vállalkozások non-profittá tételéről szóló jogszabály. A törvényjavaslat, amely a kormányfő várakozásai szerint a rezsicsökkentésnél is nagyobb vitát vált ki majd, tavasszal kerülhet a parlament elé, és még a választások előtt elfogadhatják a képviselők.
Most még nem fedem föl, de legalább 6-7 nagyon komoly, korábban privatizált, ezen a területen mozgó cég visszavásárlásáról, állami kézbevételéről folyamatosan tárgyalunk. A vízműveknél is ez a helyzet, és a szemétszolgáltatásnál is. Az egy másik dolog, ez a beszélgetés még nem kezdődött el. Ez majd a rezsiharcnak egy következő, még nem megnyitott fölvonása, hogy hogyan lehet azt elérni, hogy Magyarországon ne csak a lakossági rezsi, hanem a gazdaság működéséhez szükséges rezsiárak is csökkenjenek.
A megmarad a társadalmi támogatottság, közölte Orbán Viktor miniszterelnök, 1-2 év múlva közösségi tulajdonban lévő közszolgáltatási rendszer működhet Magyarországon.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Ma hirdetik ki a felsőoktatási koncepciót, a napi gazdaságnak is korábban a kezében volt már. Tóth Katalla újságírója van itt a telefonnál. Szervusz, jó reggelt kívánok! Nagy újdonság van benne?
Jó reggelt kívánok! Az egyik neve elhallgatását kérő szakértőnk úgy fogalmazott, hogy pozitív irányú elmozdulásban a nagy egyetemeket, a nagy számú hallgatókat gyűjtő egyetemeket tekintve. Ellenben a vidéki kis főiskolák valószínűleg, hogy előbb-utóbb kénytelenek lesznek valóban bezárni a kapuikat. Ebben olyan nagyon nagy elmozdulás nincsen. Maga a koncepció kevés számot tartalmaz. Az általunk megkérdezett szakértők viszont azt mondták, hogy az a nagyon kevés szám is, ami szerepel a koncepcióban, az is sok esetben, idézem, vaskos hazugság. Például, hogy a GDP hány százalékát fordítja a kormány most a felsőoktatásra. Egyébként nem csak az anyag hozott meglepetést a piacon, vagy hoz majd meglepetést az ágazatban, hanem eleve az is, hogy itt már információink szerint hetek óta megy a sustorgás a magyar felsőoktatási kerekasztal tagjai között. Korábban úgy értesültünk, hogy októbernél előbb nem ül össze a felsőoktatási kerekasztal, erre teljesen váratlanul tegnap mégis találkoztak a tagok, nyilván azért, hogy ezt a felsőoktatási koncepciót, amit ma nyilvánosságra hoznak, megtárgyalják.
Ezt a koncepciót már véglegesnek szánják? Ezek alapján indul el az új felsőoktatási rendszer, ha elindul?
Nincsenek kőbevésett szabályok, tehát annyit érdemes tudni erről a koncepcióról, hogy ez egy meglévő elgondolásnak egy nem tudom én hányadik verziója. Ugye májusban készült el a stratégia első verziója, ami aztán júniusban nyilvánosságra került. Nyilvánvalóan lesznek majd olyan érdekcsoportok, amelyek azért fognak lobbizni, hogy változzon a koncepció, és lesznek olyanok, amelyeknek szimpatikus lesz ez a verzió. Ahogy mondtam, nyilván a nagy egyetemeknek, akik irányába pozitív elmozdulás tapasztalható a finanszírozás tekintetében, hát ők nyilván azért fognak kardoskodni, hogy minden maradjon most ennek a stratégiának a tükrében.
További részletek a Napi Gazdaságban. Tóth Kata, köszönöm szépen!
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Szeptember 30-a a határideje a földhasználati regisztrációnak, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A szervezet elnöke azt mondta, adatbázist építenek, hogy a földhasználati viszonyok átláthatóbbak legyenek. Györfi Balázs felhívta a figyelmet arra, hogy a bejelentési kötelezettség az 1 hektár alatti földtulajdonosokra is vonatkozik.
Volt egy lyuk a földhasználatlan nyilvántartása tekintetében, mégpedig az 1 hektár alatti területet művelők esetében. A földhasználat bejelentése az nem volt egy kötelező eleme a rendszernek, ezért ezt most bevezettük. Ez azt fogja jelenteni, hogy egy teljesen átlátható és egy teljes képet adó adatbázis lesz elérhető a magyarországi földhasználattól. És a másik lába a rendszernek, az pedig a földhasználók egyéb adatait, eddig nyilván nem tartott adatait fogja most már tartalmazni. Itt magánszemélyek esetében a személyazonosító, a vállalkozások esetében a statisztikai azonosító megadása lesz kötelező. Miért van erre szükség? Azért kell ezeket az adatokat begyűjteni, mert pillanatilag Magyarországon nincs egy egységes adatbázis arról, hogy ki mekkora területet művel, milyen jogcímen, az ország melyik területén. Kerül a személyazonosítóval és a statisztikai azonosítóval egyértelműen meghatározható lesz majd az, hogy az adott azonosítóval rendelkező személy vagy vállalkozás milyen felhasználtan rendelkezik.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Azt nézte meg a Napi Gazdaság, hogy a magyar tőzsde az elmúlt 10 évben hogyan fejlődött, nem Kelet-Közép-Európa vezető börzéje, azt könnyű észrevenni. Deák Bálint van a telefonnál. Szervusz, jó reggelt kívánok! Mit mutatnak a számok?
Jó reggelt kívánok! Megnéztük az elmúlt 10 évre visszamenőleg, hogy mennyi új cég jött be a magyar tőzsdére, illetve mennyi távozott. Ugyanis gyakorlatilag azt tapasztaltuk, legalábbis így a számok nélkül is ez volt az ember érzése, hogy nem igazán volt sikeres ilyen téren a magyar tőzsde, és sajnos a számok ezt alá is támasztják, hiszen a 32 cég, ami bejött, az viszonylag még akár magas számnak is tűnhetne, de 28 távozott is ebben az időszakban.
Mi lehet az oka annak, hogy nem vonzó a pesti parkett?
Beszéltünk erről olyan cégvezetőkkel, akik ugye beléptek azóta a tőzsdére, és jelenleg is ott vannak, és viszonylag sikeresebb cégeket működtetnek, és ők azt mondják, hogy a szabályozói környezet egyrészt ugye nem túl támogató. Tehát ez alatt azt kell érteni, hogy inkább csak hátránya van jelenleg a tőzsdére lépésnek Magyarországon, előnye talán nem sok, de emellett azért azt is figyelembe kell venni, hogy ugye a nemzetközi hangulat, meg a befektetői környezet is sokat rombott a válságra.
A szomszédországok tőzsdéi, amelyekkel versenyeznünk kéne, közben hogy állnak?
A lengyelekről tudjuk, hogy ők nagyon jól, bár ugye most ott is átalakulóban van a nyugdíjpénztári rendszernek a megszüntetésével, a tőzsdei lét, ugye majd meglátjuk, hogy mit hoz a következő években. Romániában pedig most kezd fellendülni igazából, ott ugye kineveztek egy új vezérigazgatót a tőzsde élére, és ő bizony elég erőteljes expanzióba kezdett etéren, úgyhogy valószínűleg nekünk is lépnünk kell, hogyha nem akarunk lemaradni.
További részletek a labban, Deák Bálint, Napi Gazdaság, köszönöm szépen!
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Becslések szerint évente 100 milliárd dollár kárt okoznak a hackerek világszerte, hangzott el a Portfolio.hu pénzügyi IT konferenciáján. Jakab Péter, a Bankszövetség bankbiztonsági munkabizottságának vezetője elmondta, a magyar bankok külföldi társaikhoz hasonlóan nagyon sokat költenek informatikai biztonságra.
Saját jól felfogott érdekükből is levezethetően, ugye elemi érdek egy banknak, hogy az egyik legfontosabb tőkéje, az úgynevezett bizalmi tőkéje, az ne sérüljön, és ehhez alapvetően hozzátartozik az, hogy az informatikai rendszer az biztonságos legyen, hiszen alig van olyan banki szolgáltatás vagy banki folyamat, ami mögött ne lenne informatikai támogatás. Tehát, hogyha ezek a rendszerek nem működnek, akkor ezek a banki szolgáltatásnak egy része egyszerűen nem létezik. Tehát például egy internetbanki szolgáltatás ugye számítógépek nélkül nem megy, de ennél egyszerűbb egy számlavezetés is, hogyha a mögötte lévő informatikai rendszer nem működik, akkor bizony igen nehéz helyzetbe kerülhet a bank is, és hát így az ügyfelei is.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Weinhard Attila, a Portfolio.hu elemzője van a telefonnál. Ismét jó reggelt kívánok, forint merre tudott mozdulni?
Jó reggelt kívánok, köszönöm ismét a hallgatókat. Tovább gyengült picit a forint a reggeli kereskedés során. Az euróval szembeni jegyzések a 298-as szintet is megcsípték éppen az utóbbi percek során. Amennyiben ez folytatódna ez a mozgás, akkor meglátásom szerint a 298-98,5 közötti régióban megakad majd a forint gyengülési hulláma, és egy újabb erősödés kezdődhet. Itt ugyanis nagyon fontos és erős technikai szintek húzódnak, amelyek azért inkább a forint erősödése irányába mutatnak. A dollár forint jegyzése 220 közvetlen közelében ingadoznak, a svájci frank egy egységért kissé több mint 241 forintot kérnek, ha pedig a makronaptára pillantunk, az a mai napra üres, de este fél héttől több amerikai jegybankár is megszólal, és az értelemszerűen kiemelten fontos továbbra is a piaci mozgások szempontjából.
Bernard Attila, Portfolio.hu, köszönöm szépen. Kababik József, az Erste befektetési ZRT üzletkötője is így van. Tőzsde kicsit jobb, mint volt 20 perce?
Jó reggelt kívánok! Nem, abszolút nem jobb. A forgalom továbbra is nagyon gyenge, összesen 244 millió forintnál járunk. Szerintem az előző bejelentkezésnél talán mínusz 80 pontban voltunk, most mínusz 100 pontban vagyunk ebben a pillanatban. Vevőt egyáltalán nem látok a könyvekben egyik fontosabb részvénynél sem. Nézzünk konkrétumokat, a Richter ebben a pillanatban 3640 forint, ez 11 forintos esés, az OTP az 4370 forinton jár, ez 35 forintos esés, a MOL 16.205 forinton van, ez 95 forinttal alacsonyabb, mint ugye a tegnapi záró, és az Aegis az 21.450 forinton van, ez 345 forintos esés, talán az Aegis esett idáig a legtöbbet.
Kababik József, Erste befektetési ZRT, nagyon köszönöm!
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazin műsorát hallották.
A műsort támogatta a PwC Magyarország, a világ vezető tanácsadó hálózatának magyarországi tagja. www.pwc.hu és az Erste Bank. Számít, kit választ!